11 van, folytatjuk Nyerste Orsolyával, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőivel. Előzőleg beszéltünk arról, hogy megy fennfelé az infláció, aminek hát egyik hajtóereje sajnos a forint gyengülése is. Elérheti-e ma a 400-as euró árfolyamot a forint? Hogy látod?
Hát ilyen jóslatokban nagyon nehéz bocsátkozni, de egyáltalán nem kizárható. Tehát azt látjuk, hogy folyamatosan, szépen, lassan, de egyre közelebb kerülünk a 400-as szinthez. Ugye ez a forint-euróval szembeni árfolyamában ez számít jelenleg a történelmi mélypontnak. Ezt ugye az orosz-ukrán háború kitörése után valamikor március elején érte el a magyar forint, aztán gyorsan visszaerősödött, köszönhetően a rendkívüli jegybanki kamatemeléseknek. És hát most azt látjuk, hogy hiába az egyre magasabb kamatszint, hiába a bejelentett fiskális konszolidáció, a forint a májusi hónapban kifejezetten rosszul teljesített, és ugye nem csak önmagához képest teljesített rosszul, hanem a régiós devizákhoz képest is sokkal rosszabb volt a teljesítménye, csak emlékeztetőül, ugye több mint 5%-kal gyengült a forint egy hónap alatt, ugyanakkor a lengyel zloty az nagyjából stagnált, a cseh korona pedig már erősödni sem tudott, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez a májusi teljesítmény, ezzel nem kell különösebben foglalkozni, mert a régiós devizák mozgásait követtük, és mindenki gyengült, hanem nagyon úgy tűnik, hogy egy specifikus magyar történetről lehet itt szó.
Mi lehet ennek a háttere? Leginkább a különadó? Az nem tetszik a befektetőknek?
Igen, én nagyon úgy látom, hogy ennek a fiskális kiigazító csomagnak, annak ellenére, hogy hangsúlyoznám, hogy ennek a mértéke nagyobb volt a vártnál, és szerintem kényelmesen el fogja érni a kormányzat mindkét évben a tervezett hiány célját, tehát ez meg fogja hozni az eredményét. Ennek ellenére a szerkezete az úgy tűnik nem nagyon tetszik a piacoknak, nem tartják optimálisnak a szerkezetét. Ugye teljesen a különadók vannak fókuszban, az van fókuszban, hogy ezek a különadók egyáltalán nem piacbarátak, nem túl kedvező az üzenetük külföld számára, és egy kicsit elsikkadt, hogy azért kiadást csökkentő intézkedések is vannak ebben a csomagban. Talán ennek ez lehet az oka, hogy ezek a kiadást csökkentő intézkedések nem lettek elegendő részletességben kibontva, így hát annyira nem hitelesek. A másik dolog pedig, azért ugye az MNB nagyon elég tempósan emeli a kamatot, most már ugye júniusban emlékeim szerint már egy éves évfordulója lesz a kamatemelési ciklusnak. Ugye az effektív kamatok lényegében Magyarországon a legmagasabbak a régióban, vagy hogyha nem is a legmagasabbak, akkor hamarosan a legmagasabbak lesznek a mostani várakozások szerint. És ez úgy tűnik, hogy mégsem egészen érthető a befektetők számára ez a monyolult jegybanki eszköztár, ugye az egyhetes betétnek és az alapkamatnak az elválása, és hát okozhatott zavarokat a piacon, hogy a tegnapi kamat döntést úgy is lehetett értelmezni, hogy megfelezi az MNB a szigorítás ütemét, meg úgy is lehetett értelmezni, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem lassított a szigorítási tempón, hanem fenntartotta. Szóval ez valószínűleg elég sok értetlenséget szülhet külföldi befektetői körökben. Tehát szerintem nem lenne rossz, hogyha ez a kettős kamatrendszer mi hamarabb megszűnne, és a két ráta az tényleg egy szintre kerülne a közeljövőben.
Számomra az a legérdekesebb, hogy egyébként, mintha az sem jött volna át, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz kőolaj importnak a tilalma alól, magyarán nem valószínű, hogy egy ideig lesznek kőolajellátási problémái, már persze, hogyha minden rendben megy a vezetékes szállítással. Ennek vajon mi lehet az oka, hogy ez ennyire nincs a befektetői fókuszban még egyelőre?
Igen, ez is nagyon-nagyon érdekes, hogy amit mondtál, hogy az igazából pozitív hír, növekedés, és hát akár inflációs szempontból is, de valahogy mégis ennek is az optikája jött át, hogy ez a kedvezmény, ez a mentesség, ezt mennyire jelentős konfliktusok és viták előzték meg az EU-val. ugye annak ellenére, hogy más országok is profitálnak az olajembargónak a, hát hogy is fogalmazzam, a elhalasztásából, azért mégiscsak a történet optikája az, hogy Európában Magyarország a fekete bárány. És ugye a másik dolog, hogy ez a sztori egy kicsit még mindig össze van kötve az EU-s pénzeknek a történetével, amelyek ugye továbbra is hiányoznak a magyar gazdaságból, hiszen nem sikerült a konfliktusainkat rendezni az EU-val. Tehát ezek így összességében elég rosszul veszik ki magukat, és hozzájárulnak a magyar eszközöknek, hát nem csak a forintnak, hanem a kötvénypiacnak vagy a részvénypiacnak is a gyengélkedéséhez.
Mindezek ellenére egyébként az első negyedév gazdasági teljesítménye impozáns volt, 8,2%-os bővülés, és most kijött a részletes GDP adat, meg a második becslés. Ez mutatja azt, hogy miben teljesített jól a magyar gazdaság?
Igen, azt látjuk, hogy ahogy vártuk, a lakossági fogyasztás volt a hajtóerő felhasználói oldalon, és ennek megfelelően a szolgáltatások a termelői oldalon. Ugye a lakossági fogyasztás bővülése az egészen impozáns mértékű volt, több mint 10%-os év per év alapon. Tehát ugye benne van a bérkiáramlás, a fiskális transzferek, ami miatt ennyire erős a lakosságnak a fogyasztási hajlandósága. És hát a szolgáltatások oldaláról pedig azért még az alacsony bázis segített, gondoljunk csak a turizmusra, ami per év alapon 80%-kal emelkedett. Ez ugye nem meglepő, hiszen a tavalyi év első negyedévét még azért nálunk is sújtották a turizmusnál, illetve más szolgáltatások esetében is a Covid-dal kapcsolatos bizonytalanságok, esetleges korlátozások, tehát itt mindenképpen volt tér a növekedésre. És hát ami pozitív dolog, hát ugye nem ennyire masszív, impozáns számokkal, de azért az ipar is ahhoz képest, hogy mennyire kedvezőtlen a környezet, viszonylag jól tudott teljesíteni a 4,6%-os éves bővülésével.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked.
Köszönöm szépen. Köszönöm.